Szombathajnalban 7-12, délután 14-20 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Holnap után magazinműsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről kizárólag magyar zenékkel.
I could sing out loud to hear the truth that lies behind. Ah, there ain't a good phrase in the data red race. I got trouble in my mind. I can blame it on the history of my country. My age was I born under a bad sign. But in the mirror I see no excuses for me. I got trouble in my mind. The trouble with the world is all that I can see. I can't hold against the weight of what becomes of me. Sometimes I feel like dying, living all the things behind. Sometimes I see there's no way out from trouble in my mind. Today the struggle to be the perfect man takes had a lot of time. Oh, but what do I get when I lay down my head? More trouble in my mind. Well, I couldn't really show my back to the news that catches the eye. Corruption, politics, national conflicts all end up in my mind. The trouble with the world is all that I can see. I can't hold against the weight of what becomes of me. Sometimes I feel like dying, leaving all the things behind. Sometimes I see there's no way out from trouble in my mind. I gotta be hard, I gotta let loose. I gotta make him happy while singing the blues. I gotta give my heart, but I gotta stay safe. I gotta show my weakness, I gotta feel brave. I gotta be a boy who has no soul. I gotta be a man who's seen it all. I gotta be black and white and day and night. Against the weight of what becomes of me. Sometimes I feel like dying, living all the things behind. Sometimes I see there's no way out from trouble, trouble, trouble. With the world is all I see. I can't hold against the weight of what becomes of me. Sometimes I feel like dying, living all the things behind. Sometimes I see there's no way out from trouble.
A holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit! Ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora, én Novák Zsombor vagyok. A modern világ embere egyre jobban elszakad a természeti környezettől, és épp egy olyan korban tesszük mindezt, amikor a körülöttünk kialakuló válságok, mint például a klímaváltozás, már kézzelfogható módon kezd begyűrűzni az életünkbe. A mindannyiunkat érintő krízisek eredménye pedig az emberek mentális egészségében is tetten érhető, és hát a mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy erre a helyzetre hogyan nyújthatnak választ a természet alapú megoldások, például az úgynevezett gyógyítókertek. Vendégem Réti Katalin, agroökológus, a Magház Egyesület vezetője. Ez az egyesület egy projekt keretében a pomázi Boldog Gellért Szakkórház pszichiátriai intézményében épp egy ilyen gyógyítókertet alakított ki. Szervusz Kati, üdvözöllek itt a stúdióban.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Hogy látod, hogy melyek ma azok a tényezők, amelyek leginkább az emberek mentális egészségét veszélyeztetik?
Ugye én nem vagyok orvos, úgyhogy a saját tapasztalatomból és a környezetem tapasztalatából tudok beszélni. Az biztos, hogy ez a felgyorsult és információval teli világ az nem tesz annyira jót a mentális egészségünknek, és az sem, hogy egyre inkább elszakadunk a természettől. Én úgy gondolom, hogy a föld, a talajnak az érintése, a növényeket nézni, ahogy növekednek, vagy csak kimenni az erdőbe, ez mind-mind nagyon pozitív hatással van így egyénileg az ember életére. Nyilván a mentális betegséges esetében konkrétan nem lehet ilyesmit kijelenteni, hogy ez hogyan függ össze, de inkább a saját életünkben látjuk a pozitív hatásokat.
De ahogy ezt majd később látni fogjuk, valószínűleg valamiféle pozitív hatást viszont a természettel való újrakapcsolódás hozhat. Ugye pont az elmúlt adásokban beszélgettünk arról a vendégeimmel, hogy például az, hogy kimegyünk a kertbe, összehasonljuk a kezünket, és mondjuk olyan baktériumok kerülnek a szervezetünkbe, amilyenek bekerülnek, és csak ott tudnak bekerülni, tehát a lebetonozott városban nem, azok olyan összetevőkkel gazdagíthatják a testünk mikrobiomját, amik egyébként az egészségünkhöz hozzájárulhatnak.
Igen, erről pont vannak kutatások egyébként, hogy a mikrobiomunkra hogyan hat akár a talaj, vagy egy kis földes zöldségnek az elfogyasztása, és azt is gondolom, hogy a természetben töltött idő, még akkor is, ha esetleg berakunk egy kis zenét, vagy a rádiót, de valamilyen nagyon komoly lelassulást igényel, és egy másfajta szemlélődést a világban. Ez az egyik, a másik pedig, amiről majd szerintem fogunk később is beszélni, hogy ha kertészkedünk és gondoskodunk a növényekről, vagy gondoskodunk a kertünkről, maga ez a gondoskodás is mindenképpen pozitív hatással van. Tehát ez egy ilyen visszacsatolás, hogy mi így egymásról gondoskodunk a kerttel, a környezetünkkel. Szerintem az is benne van, nagyon sok érdekességet és nagyon sok kis apró csodát ismer meg az ember, amikor a természetben időt tölt, és ez egy teljesen más típusú érzelmi és gondolati világot tud felébreszteni és életre kelteni. Szerintem ez nagyon hasznos. Ezt mondom, nem orvosilag tudom ezt mondani, csak így a saját tapasztalatból. Úgyhogy igen, ez a kapcsolódás, ez nálunk az egyesületben is sokan látjuk, hogy akár a multi szférából, akár a mókuskerékből, hogy az emberek azért törtek ki és kezdtek el gazdálkodni, kertészkedni, mert ez akkor is, hogyha egy kicsit nehezebb életmód, meg fizikailag akár megterhelő, de mindenképpen egy jó hatással van, így hosszú távon.
Milyen hatásokat tudnál egyébként kiemelni, ezt a belassulás, ez a legfontosabb talán?
Igen, egy picit szerintem, hogy ebben a rohanásban, ebben az iszonyatos információdömpingben teljesen más érzékszervekkel, más hogy mondjam, egy kicsit az idegrendszerünk is így lenyugszik, meg kisimul, és akkor egy más szemlélettel lehet így a világban létezni. A másik szerintem az az évszakoknak a változása, a ciklikusság. Ugye hát egy picit már elszakadtunk abból a szempontból is, hogyha az ember így bemegy a boltba, akkor mindenféle élelmiszert ugye mindig meg lehet kapni. Ennek nyilván lehet egy egészségügyi vonatkozása, hogy mit fogyasztok, az hogy van becsomagolva, mennyi műanyag van benne, mennyi adalékanyag, stb. De az is biztos, hogyha a szezonalitás alapján tudunk táplálkozni, és a szezonalitás, az csak a táplálkozás és a kertészkedésben így szembe jön ez a szezonalitás, szerintem ez egy nagyon más ritmust ad az ember életének az, hogyha ez alapján tud élni, hogy télen kicsit lelassul, tavasszal kicsit fölébredezik, és akkor nézi, hogy hogyan változnak, hogy mikor virágzik a bodza, mikor bújnak ki a nárciszok, tehát hogy ebben van egy ilyen megnyugtató folytonosság.
A projektről, amiről beszélni fogunk a későbbiekben, írtatok egy cikket, és ott használtatok egy kifejezést, a polikrízis szót. Ez mit jelent?
Igazából a polikrízis arra vonatkozik, hogy egyszerre fenyeget minket egy csomó veszély, vagy pedig már itt is van velünk egy csomó olyan hátrányos hatás, amik tulajdonképpen egymást erősítve jelennek meg. Egyrészt ugye, amiről sokat beszélünk, az maga a klímaváltozás. Ugye közben van egy kiszámíthatatlan globális politikai helyzet, az energia ellátásnak a biztonsága, és azok a társadalmi problémák, amik mondjuk a mi esetünkben, itt a projekt esetében ugye a mentális betegségek, az egészségre gyakorolt káros hatásai a modern társadalomnak, és az is, hogy hogyan állunk hozzá ezekhez a betegségekhez, és milyen segítséget tudunk nyújtani azoknak az embereknek, akik ilyesmivel küzdenek.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy egyfajta olyan helyzetben vagyunk, ahol egymásra halmozódnak ezek a krízisek, válságok, és ez alatt próbálunk kitartani, de hát nem olyan egyszerű. Ugye említettük azt, hogy a gazdálkodásnak, illetve a természethez való kapcsolódásnak nagyon pozitív hatásai lehetnek, és oldhatják ezeket a feszültségeket. De ugye a beszélgetésünk témáját a gyógyító kertek jelentik. A gyógyító kertet hogyan kell elképzelni mondjuk egy kertnek a gondozásához képest, vagy akár a gazdálkodáshoz képest, amit egyébként te is folytatsz?
Igen, a gyógyító kerteket mi kifejezetten intézményi keretek között értelmezzük. Tulajdonképpen gyógyító kertnek minősülnek azok a kertek, vagy akár kert részletek, amik egy egészségügyi vagy szociális intézményben az ott ápolt embereknek a jólétét és a gyógyulásukat támogatják és segítik. A mi esetünkben ugye a Boldog Gellért Szakkórházban ez egy pszichiátriai intézmény, ott rövidebb és hosszabb távon vannak bent különböző betegségekkel élő emberek, de lehet egy gyógyítókert mondjuk egy fogyatékosok lakóotthona körül, vagy akár egy gyermekpszichiátria, akármilyen pszichológiai intézmény, akármilyen addiktológiai intézmény, vagy akár még egy hétköznapi kórház kertjében is, hiszen nem csak a mentális betegségeknek a gyógyításában lehet szerepe egy gyógyítókertnek, hanem szerepe lehet akár abban is. Most nem hoztam erre egy ilyen konkrét kutatást, de nálunk egy ilyen anekdotikusan terjedt, hogy van erre kimutatás, hogyha például az ablakból a beteg nem egy tűzfalat lát, hanem mondjuk fákat és zöldet, az meggyorsítja az ő gyógyulását. Úgyhogy ebből a szempontból mindenféle problémának a gyógyításában és kezelésében tud segíteni egy gyógyítókert.
Hát most akkor képbe kerültünk azzal, hogy mi az a gyógyítókert, de a szünet után innen fogjuk folytatni, úgyhogy maradjatok velünk.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a minden gondolat, olyan könnyű most a lépés, átad most magadat. Fesztiválról fesztiválra, egy csepp nyár a szemedbe, művészetek kavalkádja, te meg én a tömegben, ászunk el az ég alatt, hogyha úgy tartja a kedvünk, legyen titok mások előtt az, hogy mit is tettünk. Veled én, veled én, szerelmes leszek én, hogy is lenne nálam boldogabb e föld kerekén. Tegnap még nem gondoltam én, te vagy nekem, ma éjjel a fő nyeremény. Veled én, szerelmes leszek én, hogy is lenne nálam boldogabb e föld kerekén. Tegnap még nem gondoltam én, te vagy nekem, te vagy nekem.
Szemet néz, megigéz, ez a csalfa belenéz.
Szemem lát, meg akar, két karjába betakar, olyat mondd el, hiszem, minden percét keresem.
Elpirul a fülem, hogyha az súgja nekem, gyere, még neked szól, ajkam csak hozzád alul.
Zenet kell, veszünk el, minden perce érdekel, össze-vissza kalapál, ez a szív csak arra vár, hogy nálad legyen az a kulcs, mi nyitja ajtaját.
Veled én, veled én, szerelmes leszek én, hogy is lenne nálam boldogabb e föld kerekén. Tegnap még nem gondoltam én, te vagy nekem, te vagy nekem, ma éjjel a fő nyeremény. Veled én, szerelmes leszek én, hogy is lenne nálam boldogabb e föld kerekén. Tegnap még nem gondoltam én, te vagy nekem, te vagy nekem, ma éjjel a fő nyeremény.
Mert vált változatos. Mert kortalanul itt hallod a kedvenceket. Mert ránk egész nap számíthatsz. Ilyen a Petőfi Rádió. Minden magyar.
Fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a vendégem pedig Réti Katalin agroökológus, a Magház Egyesület vezetője. A mai témánk pedig a gyógyító kertek, és ahogy az első részben megbeszéltük, Katiék a Pomázi Boldog Gellért szakkórházban vagy a körül hoztak létre egy ilyen gyógyító kertet egy projekt keretében, és akkor fordulok is hozzád, hogy mit kell tudni erről a projektről? Hogyan fogadták a dolgozók, a betegek? Mik a tapasztalatok?
Igazából ez a projekt egy nagy nemzetközi konzorciumnak a részeként jött létre itt Magyarországon, Pomázon, az ELSE-SERG és a Magház Egyesület részvételével. Ez egy Európai Uniós kutatási projekt, aminek a fókuszában a természet alapú megoldások vannak. A többi országban és a többi partnernél nem gyógyítókertek és nem ilyen kórházkertek vannak, hanem olyan különböző természet alapú megoldások, ahol a természet közreműködésével keresnek megoldásokat bizonyos társadalmi és környezeti problémákra, és ami nekem is újdonság volt ebben a projektben, az tulajdonképpen a több mint emberi élőlényeknek is a szempontjainak a figyelembevétele. Sok olyan részvételi projekt van, amikor az emberek összefognak, és akkor erről is lehet beszélni, hogy a részvételi akciókutatás során, már igazából a kérdés felvetés során is minél több résztvevőt és érintettet igyekeznek a kutatók bevonni abba, hogy mi a kérdés, hogyan jussunk el a válaszig, és az akció része pedig arra vonatkozik, hogy ilyen kisebb beavatkozások tulajdonképpen már a kutatási időszak alatt is végbe mennek. Ez szerintem, ha az ember így a kutatásra gondol, vagy akár a társadalomtudományos kutatásokra gondol, akkor ott ugye kérdőívek, fókuszcsoportok, sok-sok olvasás, háttérmunka, nyilván ezek is megvannak, de itt szerintem nagyon fontos az, hogy a kutatók aktívan bevonódnak akár már a cselekvésbe is ezekben a projektekben. A Boldog Gellért szakkórház esetében ez tulajdonképpen úgy nézett ki, hogy itt van egy nagy pszichiátriai intézmény, Magyarország második legnagyobb pszichiátriai intézménye, aminek van egy hatalmas kertje, amit eddig hasonlóan a magyarországi kórház kertekhez leginkább egy ilyen parkként lehet elképzelni, tehát egy ilyen parkgondozás zajlott, azzal a fókusszal tulajdonképpen, hogy költséghatékonyan, minél egyszerűbben karban lehessen tartani, azt a karbantartást egy külső cég végzi, és bár az derült ki a kutatás során, hogy a dolgozóknak is és az ott ápolt embereknek is fontos szerepe van az életükben ennek a kertnek, és vannak róla élményeik, érzelmileg kötődnek egy csomó mindenhez, akár egy fához, akár a madarakhoz, de nincsen aktívan és tudatosan beépítve a kert, mint lehetőség a gyógyításba.
Tehát igen. Az, hogy önmagában van egy park, az még nem elég, hanem itt tovább kell lépni, és tovább kell gondolkozni.
Az, hogy van egy park, az már mindenképpen egy jó kezdet, és az, hogy van zöld felület egy egészségügyi intézmény körül, az is már mindenképpen egy jó kezdet, de ahhoz igen, hogy ezt tudatosan be lehessen építeni a gyógyító munkába, ahhoz tudatosan fejleszteni kell ezt a területet. És a kutatás során tulajdonképpen mi arra voltunk kíváncsiak, hogy egyrészt most hogyan vesz részt a kert a gyógyításban, vagy akár a dolgozó mentális egészségében milyen szerepe van annak, hogy ki lehet ülni egy padra kávézni és hallgatni a madárcsicsergést, de arra is kíváncsiak voltunk, hogy szeretnék a dolgozók, a különböző szakmai csoportok is vannak, pszichiáterek, pszichológusok, művészetterapeuták, tehát mindenféle szakmai csoportok, különböző osztályok, hogyan használják most, és hogyan szeretnék, hogyan tudnák használni ezt a teret. És tulajdonképpen mi ennek a részvételi kutatásnak a keretében, én azt mondom, leginkább egy ilyen permakultúrás szemléletű tájépítészeti tervezés tudott végbe menni az elmúlt 3 évben a kórházkertre. Ugye egy kutatási projektnek nem tud célja lenni az, hogy ezek a nagy léptékű tervek, akár ugye tehát infrastruktúrális beruházások, ilyesmit nem tud egy ilyen kutatás finanszírozni, de a tervezési fázist az szerencsére ilyen részvételi folyamattá tudja tenni. És ami talán én azt gondolom, hogy ennek az EU-s konzorciumnak hála, és az egész ennek a természet alapú megközelítésnek hála, nem csak az emberi szempontokat tudtuk figyelembe venni, és nem csak az emberi szempontokat vettük figyelembe a tervezés során, hanem az ott élő lényekét is.
Igen, ezt írtátok is a projektről szóló cikkben, hogy egész pontosan így, hogy a nem emberi élőlényeket is bevontátok a tervezési folyamatba. De ez mit jelent, ezt hogyan kell elképzelni?
Igazából ez azt jelenti, hogy különböző ökológiai felmérések során, ami mondjuk egy tájépítészeti tervezésnél talán még nem is annyira elrugaszkodott dolog, különböző ökológiai felmérések során felmértük azt zoológussal, botanikussal, hogy milyen élőlények, milyen talajtípusok, milyen élőhely típusok vannak itt jelen. Ez az egyik szempont. A másik pedig, ami szerintem fontos, hogy a tájépítészeti tervezés során magának ennek a parknak hát azt mondom, hogy az ökoklimatikus elhelyezkedése, ugye ez itt a Nemzeti Park parknak a szélén helyezkedik el egyébként egy erdővel körülve egy gyönyörű szép terület, hogy ott a természetes élőhelyek mit sugalnak a tervezőknek, és akkor itt van egy ilyen szó, amit mi is idén tanultunk, ez az affordancia. Ez azt jelenti, hogy mit tesz lehetővé egy bizonyos terület, egy bizonyos berendezés, beültetés, és ezt mindenféle élőlény típusra meg tudjuk nézni. Hogyha egy kicsi változtatást eszközölünk, akkor hogyan nő az affordancia? Ez azt jelenti, hogy ott esetleg tud valami élőlény pihenni, tud egy rovar táplálkozni, talán a legegyszerűbb ebből a szempontból jól lehet szemléltetni egy méhlegelővel. Tehát, hogyha ezt a egy sávot most itt nem kaszáljuk le, hanem meghagyjuk egy virágos sávnak, akkor ott egy csomó beporzó például táplálkozni tud, de ugyanakkor lehet, hogy egy csomó más rovar meg búvóhelyre lel, miközben a madarak is tudnak táplálkozni rovarkat, tehát, hogy ezek így összeadódnak. De ezen kívül pántja be a kolléganőm olyan igazából a művészet és a tudomány határán elhelyezkedő módszertan dolgozott ki, vagy vett át és fejlesztett tovább, amivel az évszakok változását tudta például megfigyelni. Ilyen különböző slow motion videókat készített, hangfelvételeket készített azonos megfigyelő pontokról, és ezeket egy év leforgása alatt tudta egymáshoz fűzni. Az eredmény ilyen tulajdonképpen nekem nagyon-nagyon tetszett, hiszen van művészeti értéke is, tehát lehet úgy tekinteni rá, de közben pedig nagyon nagy mértékben tudja informálni a kutatást arról, hogy egy adott helyet hogy használnak az emberek, hogy használnak az állatok, hogyan változik a természet, hogy milyen színek, érzetek merülnek föl, és ezeket is, ez egy másik módszer volt, amikor ezeket lejegyzetelte, úgyhogy tulajdonképpen ilyen sokféle módszertannal dolgoztunk. Nekem az egy ilyen kis kedves személyes élményem az az, hogy a botanikus kedvéért, mivel ő is több évszakban ment vissza, kialakítottunk ilyen úgynevezett bolygatatlan területeket. Ezek ilyen egy négyzetméteres körbe, kicsit ilyen ezzel a kis szalaggal körbe határolt kis területek voltak, és megkértük a fenntartót, hogy ezeket a területeket ne kaszálja. Kiírtunk rá egy kis papírt, hogy bolygatatlan terület, botanikai megfigyelés zajlik, és hogy aki szeretne, az küldjön nekünk fotókat. És ezek a kis bolygatatlan területek, azt hiszem 7 darab volt belőle talán az egész nagy kórházparkban, ilyen kis önálló életre keltek, tehát tulajdonképpen ilyen kis ezek maguk is egy ilyen kis megfigyelő zónává váltak, de azon túl is, hogy ugye ott a botanikus el tudta végezni a munkáját, hiszen virágzásban meg tudta nézni a növényeket, de az ott dolgozók és az ápoltak is így előszeretettel látogatták őket, mint meg tudtuk utolak, hogy elmentek megnézni, hogy na, mi a helyzet ott azzal a kis folttal. És akkor tulajdonképpen itt is ugye a tudomány és a gyógyulás, az érdeklődése az embereknek a természet kapcsolat így egy kicsit összeér.
Most el kell mennünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert aztán még folytatjuk, és beszélünk még ennek a projektnek, ennek a kutatásnak a tanulságairól, arról, hogy milyen szerepe lehet egy gyógyítókertnek a gyógyulásban. Maradjatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Este felé már szűk a szobám, mint a sötét úgy támad rám. Valami erő, csak menni, de bárhová. Napok óta rossz zene szólt, összetörtem a rádiót. Blues a kedvem, de senki se hangolt rá. Én akkor se hívlak a darabokra, régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég, jég dupla viszkivel, két dúzis egy helyen, ennyi a társaság miatt, igen, egy hogy jó napom legyen. A rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el. Már az ágyon is kemény, hideg, mint a jég a viszkiben. A sűrű füsthöz lárma is jár, a zongorán áll egy hajnali sztár. Bal kezén összegyűli pár pohár. Egy szőke beáll a pult mögé.
sosejteni. Hazaviszem, ha túl leszek rajtad már. Én akkor se hívlak a darabokra hullott fényt. De régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég. Jó napom legyen, egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el, már az ágyam is hideg, igen, mint a jég a viszkiben.
Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Sziasztok, folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. Mai vendégem Réti Katalin, agroökológus, a Magház Egyesület vezetője, és egy nagyon érdekes projektről beszélünk, amelynek a keretében egy gyógyító kertet hoztatok létre a Boldog Gellért Szakkórházban Pomázon, és a szünet előtt azt ígértem, hogy a projekt, ami egyben egy kutatás, további tanulságait fogjuk megnézni. Egy helyen azt írtátok ugye a projektről szóló cikkben, hogy az emberi és nem emberi élőlények között feszültségekre bukkantatok a kutatás során. Ezt hogyan kell elképzelni, ez mit jelent?
Ugye talán az egyik érdekes példa az az, hogy a természet szempontjából akkor lenne talán jobb egy kertnek a helyzete, vagy egy ilyen közparknak a helyzete, hogyha minél diverzebb, és minél sokszínűbb, és sok többféle élőlénynek tud otthont adni. Viszont ha gazdasági szempontokat nézzük, vagy a karbantartásra szánt humán erőforrásnak a mennyiségét, akkor előnyös egy kert, hogyha minél kevesebb munkával lehet karbantartani, az pedig akkor a legegyszerűbb, hogyha minél kevesebb bonyolult zöld felülettel van dolgunk, minél kevesebb különböző növénytípusnak kell a szokásait, igényeit megismernünk. Tehát sajnos a 3 centisre nyírt gyep tud például ilyen lenni. A másik ugye szerintem, ami nekem így a projekt során nagyon szembe tűnt, hogy nagyon más elképzeléseink vannak arról, hogy mit jelent a természet szépsége, és mit jelent a gondozottság. Ugye, hogyha egy picit a természet, vagy akkor, ahogy beszéltünk róla is az előbb, a nem emberi élőlényeknek a szempontjait is nézzük, akkor az a legjobb, hogyha hagyjuk a természetet egy kicsit lenni és létezni, akár azáltal, hogy ilyen kis ökoszisztémákat hagyunk létrejönni, hogy a füvet nem nyírjuk 3 centisre, hogy hagyjuk a virágokat akár felvirágozni, magba menni, hogy az élőlényeknek élő helyet biztosítunk, talán ugye a kertészeknek nem idegen ez annyira a rovarhotelek és a darázs garázsoknak a korában, és még van a gyíkbunker is ugyanez a vonal, de hogy egy kupac ág, egy kupac barakott adag tuskó, egy kupac kő, egy komposzthalom, egy nem, hogy mondjam, nem nullára nyírt gyep felület, vagy egy vegyes kaszáló rétszerű terület, nagyon-nagyon sok élőlénynek ad otthont és táplálkozási helyet. viszont nem akarja egy intézmény sem nyilván azt sugallni, hogy a zöld területei ápolatlanok és gondozatlanok. Szerintem nagyon jó példa erre egyébként az is, hogy mi zajlik Budapesten egy mélegelő körül. Ugye az emberekben nagyon erős érzelmeket vált ki az, hogy valami nullára van vágva, vagy valami hagyva van fel, és ilyen ellentétes szempontok ütköznek.
Hát igen, azt hiszem, hogy egyébként ez a való világban nem csak egy intézménynek a kertjében, hanem felnagyítva nagyban is ugyanígy működnek, és pont ezek a feszültségek azok, amik egyébként olyan dolgokhoz vezetnek, igen, mint az ökológiai válság például. Nyilván, ha nagyon nagyra vetítjük a dolgot, de hát a mai világban ugye nagyon sok kertben például műfüvet látunk, vagy olyan növényeket, amelyek semmilyen módon egyébként nem szolgálják az ott lakóknak az igényeit, vagy a szükségleteit. Mégis azt szépnek gondoljuk, de hát valószínűleg ez inkább csak egy ilyen valami fajta kulturális, igen, koncepció, ugye, hogy említetted az angol kerteket. Van egyfajta szépség ideálunk a természetre vonatkoztatva, de hát a természet számára nem biztos, hogy ugyanaz a szép, ami nekünk.
Én személy szerint biztos, hogy betiltanám a fűnyírást, mondjuk, amikor a száj van. Tehát én azt mondom, amikor nem esett már egy hónapja az eső, akkor tilos a fűnyírás. Tehát igen, mondjuk látni azt, hogy mit tesz egy, hogy hogyan szárad ki a fű mondjuk attól, hogy valaki még augusztusban is szükségét érzi, hogy azt lenyírja.
Hát arról nem is beszélve, hogy ugye nagyon sokat lehet arról hallani, hogy nem csak a szárazság miatt van ennek jelentősége, hanem azért is, mert hogyha mondjuk egy évben kétszer kaszálunk, és egyébként ugyanolyan szép a területünk, akkor sokkal diverzebb tud lenni. Ez egy igazi élőhelyé tud kialakulni, nem csak egy kopár zöld felület.
Igen, igazából szerintem ez az érdekes, és akkor így én azt gondolom, hogy ennek a projektnek is számunkra ez nagyon tanulságos, hogy amit lehet, hogy egy ökológiai szemléletű kertész, vagy egy ökológiai szemléletű kutató egy kicsit olyan magától értetődőnek vesz, az az ő világában magától értetődő, meg a mi világunkban talán igen, de hogy ezeknek a szemléletmódoknak a megváltozása, ez nem egyik napról a másikra történik, és azt is gondolom, hogy nem lehet ezt ilyen nagyon radikális és erőszakos módszerekről egyik pillanatról a másikra, főleg nem a kutatóknak, meg főleg nem is ez a feladata, hogy ilyen dolgokat véghez vigyen, de azt gondolom, hogy itt jön be igazából a részvételiségnek a kérdése, és az, hogy keressük meg azokat a pontokat, ahol viszont az emberek már ténylegesen kapcsolódnak a természethez. És akkor ugye vannak ökológiai kulcsfajok, amikre azt mondjuk, hogy az ő jelenlétük ökológiailag meghatározó, mert valamilyen fontos szerepet töltenek be az ökológiai hálózatokban, de vannak olyan kulcsfajok, amik meg az emberi kapcsolódás szempontjából kulcsfajok. Itt a sünik, azok mindenképpen, tehát hogy egy komposzthalom, egy ágkupac alól, hogy beköltözött egy süni család, annak mindenki a csodájára járt, és az beszédtéma a büfében, és beszédtéma a terápiás foglalkozásokon. A másik, ami már a projekt elején észrevettünk, az a madarak. Török Hunor kollégám, amikor elindult a projekt, még semmit nem tudtunk, hogy mi hogy fog zajlani, és hogy hogyan fog történni. Ő azzal kezdte, hogy madárodukat vitt ki a kórházkertbe, ezt a különböző betegcsoportokkal és az orvosokkal együtt kihelyezték a fákra, és az, hogy ezeket a madárodukat azóta is tisztítják, megfigyelik, számolják a tojásokat, beszámolók vannak rajta, tehát hogy ez nagyon-nagyon érdekli az embereket, és a madarak is például egy olyan dolog, hogy valahogy mindenkinek vannak a madarakról élményei, kapcsolódásai, még Hunor még elment a időseknek ott a demencia osztályán előadást tartani a madarakról, nagy fényképeket vitt be, madárhangokat, és hogy ehhez valahogy ez hozzájuk is mindenki tud kapcsolódni.
Ami kirajzolódik a szemem előtt, az egyfajta gyógyítási folyamat, ami ugye a kórháznak a kertjét vagy parkját célozza. Hogy tapasztaltátok, hogy az intézmény dolgozói, a betegek, akik arra felé járnak, ők szívesen kapcsolódnak be ebbe a folyamatba, szívesen vesznek részt a kertnek a gyógyításában?
Elég sok osztály körül lettek ilyen kisebb-nagyobb magaságyások például, amiket a foglalkozások keretében tudnak ápolni, gondozni a betegek, és igen, azt láttuk, hogy ez a gondoskodás és ez a bevonódás, ez jó hatással van ránk is, rájuk is az elmondások szerint, és ez egy érdekes folyamat mindenképpen. Tehát, hogy minden ilyen kisebb beavatkozás, most nevezzük építkezésnek, vagy ültetésnek, ez mindig közösségi alapon tudott megvalósulni. Már akkor is volt egy koordinátor kollégám, Takács Gábor, aki heti szinten járt ki, és amikor felmerült valami ötlet, akkor gyorsan összeszedtük, hogy jó, mire van szükség, hogy tudjuk ezt pénz nélkül, vagy nagyon kevés pénzből megoldani, és akkor mindenféle mindenféle nagyon jó upcycling és recycling megoldások születtek. Ugye azért vannak adományok itt is ott szemben a kórházzal, például van egy nagyon nagy gazdaság, egy ilyen bemutató gazdaság és sajtüzem, tehenészet. Ők is, mint kiderült, nagyon nyitottak arra, hogy akár komposztot, akár a traktoros munkát, akár a megmaradt muskátlikat a berendelésből átadják a kórháznak, és akkor ennek lehessen helyet találni. És amúgy szerintem ez azért is, tehát ezek ilyen közösségi folyamatokká tudnak válni, és közösségi igényekre reagálnak, bevonással zajlanak, és ezáltal egy picit ugye rögtön már van egy ilyen gondoskodás az emberekben, hogy hiszen ezt mi hoztuk létre, akkor erről jó lenne a továbbiakban is gondoskodni, és előszeretettel mennek, locsolgatják és csinálják.
És azt hiszem, hogy azért is nagyon fontos az, amit mondasz, mert hogy arra világít rá, hogy nagyon sokszor elég az, hogy szeretnénk valamit csinálni, nem feltétlenül erőforrások kellenek hozzá, vagy nem nagy erőforrások, hanem tulajdonképpen egy kis közösségi munkával bárhol meg lehet csinálni ezeket a változásokat. De erről is fogunk beszélni a folytatásban, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Mikor nevetkéltünk, önfeledten rám tört a halálfélelem. Elhesegettem és fölnevettem, vicces a magánéletem. De ott maradt a levegőben, és folytogatni kezdte. Ő fut utánam, de ma lelőztem, úgy megijesztett. Az őrület bekerget állandóan ott terem, hogy most, vagy most, vagy most, vagy most leszek, hogy tettem, vagy másnak esik baja, néha elképzelem, és megölöm minden szerettemet jelképesen. A különbség közénk is égetve nagy zavartan, hogy szerinted nincsen véreménytelen. Neked van Istened, neked vannak bolygóid, rád angyalok vigyáznak. Nem manifestálsz, neked halottak fogják, hogy van értelme a világnak. De úgy elszólsz, hogy ez is okkal történik, a hibáidtól eljutsz az üdvösségig. De mindegy, hogy kinek kisebb a magát,
a holnap után a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Réti Katalin, a Magház Egyesület vezetője, és a gyógyító kertekről beszélgetünk, mert hogy a Magház egy projektjének keretében egy ilyet alakított ki a pomázi Boldog Gellért szakkórház parkjában, tehát az már egy gyógyító kert, vagy legalábbis afelé halad, elindult a gyógyulás útján, és ugye azt is mondtuk, hogy ez a projekt egyben egy kutatás is volt. Ennek kapcsán kérdezném, hogy a tapasztalatok alapján sikerült-e felvázolni egy olyan egységes módszertant, amit akár más intézmények is átvehetnek, hiszen ugye a szünet előtt azt említettük, hogy sok tekintetben nem egy túlzottan erőforrás igényes dologról beszélünk ezeknek a kerteknek a kialakítása kapcsán, mert nagyon sok olyan dolog van, ami akár a közösség bevonásával is megoldható, és nem feltétlenül pénzbe kerül.
Igen, azt gondolom, hogy ebből a szempontból is nagyon tanulságos volt az elmúlt pár év, hogy egyrészt amire mindenképpen szükség van, az a figyelem és a elköteleződés és az idő. Tehát ebből a szempontból erőforrásra van szükség, hiszen kellenek emberek, akik ott jelen tudnak lenni. Egy érdekes példa, hogy voltunk Bécsben a Hitzingi Klinikának a gyógyító kertjét meglátogattuk egy tanulmányi úton. Ott olyan szinten van intézményesülve a pszichiátriai osztálynak a működésébe ez a kert, hogy ott 4-5 ember fizetett részmunkaidőben tud, tehát a gyógyító munkája mellett és az ápolói munkája mellett részmunkaidőben tulajdonképpen a kertnek a gondozásával és ahhoz kapcsolódó tevékenységeknek a kitalálásával, struktúrálásával foglalkozik. Itt még mi nem tartunk, de mi ez igazából erre megfelelő szó, az intézményesülés, hogy hogyan tud igazából, amit nagyon érdekes, hogy hogyan tud egy ilyen kert az intézményi kultúrába integrálódni, és ez semmiképpen sem egy szempillantás alatt történik meg. Nyilván mindenképpen szükséges a intézményi vezetők részről az elköteleződés, ebből a szempontból azt gondolom, hogy Pomázon nagyon komoly elköteleződés van ebbe az irányba. Amit mi most tudtunk csinálni itt az elmúlt 4 évben, hogy az intézménynek az asztalán van egy elég komplex, bár nem részletesen, nem teljesen kidolgozott tájépítészeti terv, egy úgynevezett mesterterv, ami a kertnek a különböző zónáit bemutatja, hogy mi hol tud majd megvalósulni, és ugyanígy az erőforrás hatékonyság szempontjából most ilyen közösségi alapon kezdtek el kiépülni ezek a különböző zónák, kertrészek. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt ez a tervezési folyamat is nagyon tanulságos, és remélem, hogy tudjuk majd a jövőben is kamatoztatni. Másrészt most készítünk egy kézikönyvet pont erről a részvételi tervezési folyamatról, és ezekről az ilyen, azt mondom, hogy kisebb ilyen módszertani elemekről, amik nekünk a hasznunkra váltak, és akkor egy kicsit megint vissza a mikrobeavatkozásokhoz, mert szerintem ez az, ami egy ilyen, én úgy érzem, hogy nekem egy kulcs tanulság az elmúlt évekből, hogy tényleg meg kell fogni a munka végét, és el kell kezdeni csinálni. Nyilván, és itt nem lehet rögtön nagyon-nagyon nagy dolgokkal kezdeni, de egy magaságyás, egy gyümölcsös, egy komposztkupac, akár pár cserépvirág, tehát már nagyon apró kis beavatkozások is el tudják indítani ezt a folyamatot.
És ugye említetted az intézményesülés, illetve az intézmények kultúrájában való megjelenését ennek a fajta szemléletmódnak, illetve ennek a tervezésnek, és ennek kapcsán merült fel bennem, hogy szerinted hol lenne a legfontosabb kialakítani ilyen kerteket? Melyik azok az intézmények, ahol először meg kellene jelennie ezeknek? Ugye nyilván az említett kórházakon túl.
Én azt gondolom, hogy azok az intézmények tudnak ebből leginkább profitálni, ahol hosszú távon laknak az emberek, vagy vannak bent kezelésen, tehát ez tulajdonképpen a pszichiátria, akár a fizikai rehabilitációs intézmények, az idősek otthona, a fogyatékos otthonok, tehát ezek a helyek szerintem azok, ahol gyógyításban azért tudom, hogy a hosszú távon tudnak az emberek ebbe bevonódni, de igazából ezek az ökoművészetterápia, ez az, ami ennek ha nem a pszichiátria, sem a pszichológia, hanem a művészetterápiás részének a definíciója, az igazából pedig már akár ilyen egy-egy alkalmakkal is biztosan tud hasznos lenni. Tehát én azt gondolom, hogy akár egy pszichológiai rendelőnek az udvara kertje is tud olyan lenni. Itt most a kertben például az az érdekes, hogy milyen különböző tereket kellett, vagy milyen különböző helyekre volt igény a szakma részéről a kórházkertben, és akkor például, hogy milyen tereket hozunk létre, hogy legyen olyan hely, ahol lehet diszkréten két ember akár egy terápiás helyzetben, vagy akár munkatársak egymás között ketten le tudnak ülni egy padra beszélgetni. Legyen olyan terület, ami mondjuk kicsit támogatja a csoportos foglalkozásokat, tehát legyenek padok, le lehessen ülni többen egy nagy fa alá akár. Vagy ha jönnek a látogatók, akkor szintén hozzájárul a gyógyuláshoz, hogyha jönnek a látogatók, akkor ne a kórteremben kelljen találkozni, hanem mondjuk legyen egy kis beszélgetőhely, egy piknikasztal, legyen akár egy játszótér, tehát hogy ezeket a tereket meg tudjuk teremteni egy pszichiátriai intézmény esetében. Még egyébként tehát fontos szempont lehet az, hogy ne legyenek ilyen nagyon eldugott, zegzugos részek, nyilván ne legyenek olyan helyek, ahol ártani tudnak magunknak, tehát mondjuk egy ilyen nagy, ugye most többen mondták például, hogy legyen tó, de hogy mondjuk egy pszichiátriai intézményben nem biztos, hogy szerencsés egy nagy víztükörnek az elhelyezése. Tehát, hogy ilyen szempontok alapján lehet, hogy milyen, egyrészt, hogy a dolgozói jólét szempontjából is, tehát az sem mindegy, hogy az ember a uzsonnáját tehát hol tudja megenni, vagy tud-e szusszanni egyet két terápiás foglalkozás között.
Ez a gyógyító kert, ahogy így elmondod, meg lefested, ilyen minden városba kellene, vagy minden háztömbhöz kellene, hogy legyen egy
hát
ilyen.
Hát valószínűleg, de mindenképpen minden. Mert... Én szerintem minden kórházba kellene. Egyébként a János kórháznak van egy kisebb ilyen, a pszichiátri osztályhoz kapcsolódó van egy kisebb ilyen magas ágyásos gyógyító kertje, de ez nem egy nagyon elterjedt dolog még.
A projekt, ha jól tudom, még tart, de idén lezárul. Mi a tervetek? Van-e terv a folytatásra? Mi a végső célotok?
Én azt gondolom, hogy most a kollégákat elnézve mindenki elég lelkes lett, és nagyon szeretnénk, tehát egyrészt nagyon jó lenne szerintem valahogy az utókövetéssel foglalkozni, és akkor ahogy beszéltünk már az intézményesülésről, de hogy mi lesz az utóélete ennek. Nyilván ilyenkor nehéz egy picit szerintem, hogy egyik napról a másikra, vagy nem is az egyik napról a másikra, de hogy azért az ember, ha ott dolgozott, most már nem kilépni tulajdonképpen kutatóként ezekből a terekből, és bízni abban, hogy jól alakul, és tud folytatódni magától is, de mindenképpen szeretnénk azt, hogy valahogy ezt a módszertant minél tovább fejleszteni, minél tovább terjeszteni, úgyhogy bízunk benne, hogy találunk még lehetőséget arra, hogy több intézményben is el tudjuk ennek a csiráját ültetni.
És hát egy idézettel zárnám az adást, ugye a már említett cikkben, amit a projektről írtatok, azt olvastam, hogy a gyógyítás nem egyirányú, amikor gondoskodunk a kertről, a kert viszonzásképp gondoskodik rólunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel nagyon jól össze tudtuk foglalni a mai adást.
Igen, köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm Réti Katalinnak, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után!
Tegnap erre látták Jancsit és Juliskát, hófehérke éppen Robin Hooddal sétált. Bement a városba, a vasorrubába, fellép a tévében, kell a pénz kalácsra.
Mesél az erdő, mesél az erdő, mesél az erdő, mesél az erdő.
Nagymamához indul kosárral Piroska, olvasta a mesét, de vágyik a tilosba. Mondja a rókának, milyen szép a farkad, a farkas fejére varázsoljunk szarvat.
Mesélj, mesél az erdő, mesél az erdő.
Itt jön Ludas Magyi, libáját megette, hátrányos helyzetű, nem megy egyetemre. Gyerek marad mindig, ősnek kissé gyönge, akárki meglátja, színész lesz belőle. Sziklutmilla átvág a tisztáson, átugrik könnyedén egy alvó partizánon. Aknamezőn szökel, le sem ér a lába, burfangos nyeszgyerka barlangjában várja.
Mesél az erdő, mesél az erdő, mesél az erdő, mesél az erdő.
Bújdosó menekül, recsegnek az ágak, táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák, kopognak a rögök, de ők már nem hallják.
Mesél az erdő, mesél az erdő, mesél az erdő, mesél az erdő.
Termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál